Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét ma, a reménység vasárnapján, úgy, ahogy megírva találjuk Dániel próféta könyvének 7. fejezetében, a 9. és a 10. versében a következőképpen. Fennállva hallgassuk meg. Ezt írja Dániel próféta. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy csoportnyi ember arról vitatkozott, hogy jó lenne, hogyha a tudomány odáig fejlődne, hogy az emberi test megöregedését meg lehessen gátolni, és hogy lehetővé válna az örök élet itt a Földön. Nagy vita volt, persze az embert először úgy lelkesíti a dolog, hogy fú, akkor nem kéne félni a meghalástól, milyen klasszis lenne, akár 1000 éves korig, meg 2000 éves korig. Aztán józanabbul gondolkodók azt mondták, hogy nem lenne jó. Újabb és újabb problémákkal megküzdeni. Még 500 éves korunkban is megint egy újabb probléma, megint egy bántás, megint egy sértés, megint egy tönkrement kapcsolat, megint egy új kapcsolat után kéne nézni. Túl sok küzdelem, túl sok probléma, túl sok emberi gonoszság, szeretetlenség, rossz indulat, és végül is egy taposó malommá válna az élet. És 1000 év munka után már biztos, hogy nagyon elegünk lenne a munkából is. De főleg az a sok lelki fájdalom. Minél több év, annál több megbántottság, annál több lelkisebb. Kedves testvérek, most az utolsó 3 vasárnap, ami advent előtt van, jobban középpontba helyeződik az örök lét, az Isten országa, a mennyország. Ugye ítélet vasárnapja van mögöttünk, amikor az utolsó ítéletről gondolkoztunk. Ma a reménység vasárnapja van, következő vasárnapnak meg egy az egyben az a neve, hogy az örök élet vasárnapja. Most a szokásosnál is jobban elgondolkozunk azon, hogy mi is az az örök élet, meg miről is van szó. Mert hogy örökké élni itt a Földön, valahogy az ember érzi, hogy egy idő után nagyon elegünk lenne belőle, és nagyon nem kellene. De ugyanakkor mégis olyan jó lenne, hogyha életünk lenne, ha valami időtlenség lenne, olyan igazi életünk lenne, ami nem múlik el, ami nem fogy el. Az az igazság, hogy az örök élet, amit Jézus ígér a benne hívőknek, az egy teljesen más élet, egy egészen más minőség. Nem is az a lényege, hogy az időtlenség állapotában van az ember, hanem az örök élet egy olyan minőségi élet, hogy nincs bűn, nincs gonoszság, nincs rossz indulat, nincs bántás, nincsenek lelkisebek, nincs semmi kínlódás, semmi szenvedés, csak öröm és boldogság. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy amikor az örök életről beszélünk, hogy Jézus örök életet ígér, nem a hossza a lényeg, hogy hú, akkor millió év, meg millió év, meg millió év, hanem a minősége a lényeg, hogy valami egészen más élet, mint amit itt a Földön kínlódunk. Kedves testvérek, mivel a halálfélelem eléggé meg tud gyötörni bennünket, előjön, hogy Bár csak lenne valami perdöntő bizonyíték arra, hogy van Isten. Hogy van mennyország, hogy van örök élet. Valami tudományos bizonyíték, ami olyan nagyon egyértelművé tenné, ami után már nem kellene senkinek kételkednie. Nincs ilyen. Nincs ilyen tudományos bizonyíték, és nem is lesz. A tudomány nagyon fontos dolog, de a tudomány erre a földi életre szól. Isten egy másik utat adott elénk, a hit útját. Isten megoldása az, amit így ír Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ha azt szeretnéd, hogy elmúljon a félelem, és betöltsön a bizonyosság, akkor hallgasd, olvasd, tanuld az Isten igéjét. Ne várj tudományos bizonyítékokra, hogy elmúljon az a maró kételkedés, ami annyira meg tud kínozni. Ne várj tudományos bizonyítékra, hanem ott van a kezedben, ott lehet a kezedben az Isten szava, az ő kinyilatkoztatása, amit ő kijelentett, hogy lesz, mint lesz. És azt mondja, ha hitet szeretnél, ha megnyugvást szeretnél, hogyha a félelem helyett békességet szeretnél, akkor itt a megoldás. Hallgasd, olvasd, tanuld. Ott vannak az istentiszteletek, ott vannak a bibliaórák, jók az internetes videók is, de még jobb a közösség, a személyes közösség. A személyes közösséget, amikor a hívő emberek együtt vannak, együtt olvassák az igét, beszélgetnek róla, imádkoznak az ige mellett, az soha semmi nem fogja pótolni. Azt nem fogja az internet pótolni, sem a televíziós műsor. Azt mondja szintén az apostol, hogy egymás hite által tudunk erősödni. Amikor a másik bizonyságot tesz, amikor a másik elmondja az ő gondolatait, ami az ő hitéből származik, azáltal tudunk a hitben erősödni. Hallgasd! És most már Gutenberg óta megvan a lehetőségünk arra is, hogy olvassuk. Olvasd! Hát ne teljen el úgy nap, hogy kézbe se veszed az Isten igéjét, és aztán csodálkozol, hogy félsz. Csodálkozol, hogy gyötör a félelem, az aggodalom. Hát itt az orvosság, maga az Isten mondja, félelemre orvosság az ő szava, az ő igéje, az ő ígéretei. Ha nem szánsz minden nap időt az Isten igéjének az olvasására, akkor mitől is múlna el a halálfélelmed? És mitől is töltene be a békesség és a megnyugvás? Egy asszony panaszkodott, hogy nem nagyon van ideje olvasni, mert annyi a 8 órás munka mellett az a sok házi munka, meg gyereknevelés, meg minden. És aztán kiderült, hogy van megoldás. Hát feltalálták a hangos könyveket. Az ember végzi az unalmas házi munkát, takarítást, mosogatást, és közben szól az ige. És akkor nem kell a félelmes gondolatokon őrlődni, az ember egyedül van, csinálja a dolgát, amit már annyiszor rutinszerűen, és akkor közben csapongolnak a gondolatok, és jönnek az aggodalmak, jönnek a félelmek. Nem kell. Be kell kapcsolni, szól. És gyönyörű szinkronszínész hangon lehet hallani az Isten igéjét. És be lehet vele töltekezni. És meg lehet nyugodni, és békességre lehet jutni. És a harmadik az volt, hogy tanuld. Régen olyan sok igét fejből tudtak a hívők, egész fejezeteket, amiket aztán fel lehetett idézni bármilyen helyzetben, amikor elkapott a félelem. Hányszor meg hányszor olvasunk olyat, hogy a második világháború alatt, meg a kommunizmus alatt börtönbe került, meg internálták, és nem volt ott a Biblia, de hála Istennek olyan sok aranymondást megtanult a vasárnapi Biblia órákon. Gyerek bibliórákon, vasárnapi iskolán, meg egész fejezeteket. Régen olyan természetes volt, hogy a hegyi beszédet azt illik kívülről tudni, meg a Róma 8-at illik kívülről tudni, meg a János 14-et illik kívülről tudni, meg azt a sok-sok Zsoltárt, ami erősíti az ember hitét. És nehéz helyzetekben milyen jó volt mondani, idézni. Annyira sajnálom, hogy a mai gyerekek már nem tudnak memorizálni, már nem megy, már egy mondat megtanulása sem megy, nem hogy fejezetek megtanulása. Ezt nagy bajnak érzem. Mert vannak olyan helyzetek az életben, amikor jó lenne, hogyha úgy beugrana, hogy az Isten ezt mondja, ezt, és ettől jön a megnyugvás, ettől jön a békesség. Csak az Isten szavától, semmi mástól. Azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az Isten igéje által van. Nem tudományos bizonyítékokra kell várnunk, hogy hú, tényleg van Isten, tényleg van örök élet. Az Isten szavára kell támaszkodnunk, és el kell tőle fogadnunk azt az ajándékhitet, ami akkor adatik, hogyha az ő szavával töltekezünk meg, az ő igéjével töltjük be a szívünket. És az Isten igéjén alapuló hit gyümölcse a reménység. Reménység vasárnapja van. Reménység, hogy nincs vége. Testileg meghalunk, de az nem a pont a mondat végén, hanem kettős pont. Utána jön a lényeg, utána jön az igazi élet. És ebben nekünk reménységünk lehet. De reménységünk akkor lesz, hogyha ott van a hit, amit az Isten igéje ad a szívünkbe. A hit által lehet a reménység bennünk. Szükségünk van erre a reménységre, nem csak a félelem leküzdése miatt, hanem azért is, hogy kibírjuk ezt a földi életet, hogy lássuk, hogy van értelme ennek az egésznek. Mert hogyha a test halála a pontot jelenti, a véget jelenti, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy akkor mi értelme van? Akkor mi értelme van ennek a sok kínlódásnak, ennek a sok küzdelemnek? De ha kettős pont, és utána jön a lényeg, hát akkor van értelme, mert akkor készülünk. Akkor ez a földi szenvedés, ez a földi élet, ez egy felkészülési időszak. A felolvasott ige az egy részlet Dániel látomásából a végső időkről. Dániel próféta könyvének a második fele, a 7-től a 12. fejezetig, nagyon hasonlít a Jelenések könyvéhez. A végső időkről szól, és rengeteg szimbólum van benne. Nehezen is érthető, hogy a Jelenések könyve is olyan nehezen érthető a sok-sok szimbólum miatt. Dániel próféta könyve is nehezen érthető, tele van szimbólumokkal. De ez a rész, amit felolvastam, ez bizony nagyon is érthető. Isten ítéletet fog tartani minden ember fölött. Jó az, hogyha ennek tudatában vagyunk. Legyünk tudatában, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk. Legyünk tudatában, hogy van valaki felettünk, aki mindent tud, akinek számadással tartozunk. És ez fordítva is igaz. Fel vannak jegyezve a könnyeink is, amit mások gonoszsága miatt sírunk. Azt olvastuk, hogy összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Minden fel van jegyezve. Az Isten semmit nem felejt el. Azt tudnod kell, hogy bármi jót teszel bárkivel, lehet, hogy itt nem kapsz érte megbecsülést, lehet, hogy itt nem kapsz érte jutalmat, lehet, hogy itt nem kapod meg a megfelelő bért a munkahelyeden azért, amit csinálsz, de az Isten nem felejti el. Az Istennél fel van jegyezve mindaz a jó is, amit tettél, mindaz a rossz is, amit tettél. Az Istennél fel vannak jegyezve azok a jó tettek, amit veled csináltak mások, de fel vannak jegyezve azok a dolgok is, amivel bántottak mások. Semmi nincs elfelejtve. Könyvek nyittatnak föl. Benne van minden. Mindenkinek a neve. Az Isten senkit nem felejt el. Vagyunk vagy 8 milliárdnyan, és nem tudom, hogy hányan élhettek Eddig, a történelem folyamán, az Isten mindenkiről tud. Mindenkiről. Mindenkinek a nevét, arcát ismeri. Tegnap egy képzésen voltam, és odajött hozzám valaki, hogy jaj, x évvel ezelőtt szintén együtt voltunk egy képzésen. Mondom, ne haragudj, nem tudom megígézni az arcokat. Egyszer találkozok valakivel, nem bírom megígézni arcát, nevét. De az Isten megjegyzi. Az Isten megjegyzi mindenkinek az arcát, és mindenkinek a nevét, és mindenkinek a szívét, és az szívében levő indulatot, és a szándékot is, és a gondolatot is, mindent tud. És azt mondja, hogy egyszer mindenre fény fog derülni. Minden titok napvilágra kerül. Miért? Mert az Isten nem söpri szőnyeg alá a dolgokat. Mielőtt belépünk az ő országába, előtte mindennek tisztázódnia kell. A bűn, a gonosz nem kerülhet be az ő országába. A tűz itt egy nagyon erős szimbólum, többször is előjön, hogy trónja olyan, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz, tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ez az ítéletnek a szimbóluma, hogy ahogy a tűz eléget mindent, az Isten is előhoz mindent, és eléget minden rosszat. Tehát nincs olyan, hogy valaki majd a bűnös szívével, lelkével besétál a mennyországba, mert majd valahogy próbáljuk eltitkolni, próbáljuk szőnyeg alá sodni, nehogy a többi sok milliárd ember megtudja, hogy milyen mocskosak voltunk. Nem lesz szőnyeg alá söprés. Minden elő fog kerülni, és minden meg fog égni. A bűnnek el kell törlődni, el kell égnie. Volt egyszer egy sorozat a tévében, a Monka flúgos nyomozó, néztük a gyerekeimmel sok részét, és volt egy olyan rész, amikor a szemétszállítók sztrájkoltak, nem is tudom, melyik város volt az, Los Angeles talán, és a sztrájk miatt tele volt az egész város szeméttel, és akkor a Monk azt mondta, hogy hát akkor most gyújtsuk fel a várost, hogy minden szemét elégjen, ő nem bírta elviselni, ugye a flúgosság miatt a szemetet, gyújtsuk fel a várost, minden szemét, minden piszok, minden undorító dolog elég, és akkor majd egy új, tiszta, szép várost építünk fel helyette. Na valahogy így van az Istennél. Elkészített számunkra egy csodálatos országot, de oda a bűn nem mehet be. Tűzben kell megégnie. Az Isten országába csak tisztán, bűntelenül lehet belépni. És itt kap el bennünket az újabb félelem, az ítélettől való félelem, a pokoltól való félelem. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak föl, mert addig, amíg azt gondoljuk, hogy hát igen, majd az a másik, aki bántott engem, majd ő jól megkapja magáit az Istentől, hát ez ilyen nagyon kedves a számunkra, ebbe így belegondolni, hogy na akkor majd megkapja, aki bántott. De hát ott van az, amikor mi bántottuk a másikat. Amikor mi sértettük meg, amikor mi gondoltunk róla rosszat, amikor bennünk volt rossz indulat, meg nem értés, meg nem bocsátás. Hát azért ez félelmetes, nem? Hogy különbek vagyunk mi a másiknál. Különbek vagyunk annál, aki bánt bennünket, mert hogy mi soha nem szoktuk őt bántani, vagy nem szoktunk másokat soha bántani. Legalább saját magunkhoz legyünk őszinték. Hogyha már mások előtt megjátsszuk magunkat. Hát ebbe félelmetes belegondolni, ugye a múlt vasárnapnak ez volt a nagy témája, hogy lesz ítélet. De ennek az igének, amit most felolvastam, itt nincs vége. Bár érdekes módon csak ezt a két verset jelölte ki a bizottság, hogy ezt a két verset olvassuk fel az igehirdetés előtt, de ennek itt nincs vége, és a folytatás arról szól, hogy az ítéletnél jelen lesz Jézus is, ami megváltunk, ami közben járunk, ami védőügyvédünk. Mert így folytatódik Dániel próféta látomása. Jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ugye beugrik, hogy Jézus emberfiának nevezte önmagát az evangéliumokban. Erre az igére utalt. Dániel próféta jövendőlésére utalt, hogy jött valaki az ég felhőjén, aki az emberfiához hasonló volt és az öregkorú felé tartott. Erre az igére utalt Jézus valahányszor emberfiának mondta magát, azzal azt jelezte, hogy emberek, én vagyok. Én vagyok az, akiről Dániel próféta jövendőlt, az emberfia. Rólam van szó, ugye az oltár előtt is elhangzott, akkor Jézus az utolsó ítéletről beszél, amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Nagyon sokszor mondja magát így Jézus, hogy emberfia. És valahányszor ezt így kimondta, hogy emberfia, mindig azt jelezte a hallgatóságának, hogy ő az, akiről Dániel prófétált, ő lesz az, aki jelen lesz az utolsó ítéletnél. Igen, beszélt arról, hogy az idők végén ő is ott lesz. De mi a mi reménységünk, amit vigyünk el magunkkal most az Isten tisztelet után, és ne felejtsük el egész héten? Mi a mi reménységünk, hogy az Úr Jézus mondta azt is, az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megtartsa. Mondta azt is, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Olvassuk az evangéliumokat, hogy milyen sokszor összekapcsolja ezt a dolgot. Azt mondja az emberfia, úgy nevezi magát, akiről Dániel prófétált, hogy majd az utolsó ítéletet megtartja ez az emberfia. És hozzáteszi rögtön az Úr Jézus, hogy de ő nem azért jött, hogy elveszítsen bennünket, és a pokolba kerüljünk, és örökké el legyünk választva az Istentől. Nem azért jött, hogy az örök szenvedés legyen a részünk, az örök tűz. Szóval azért jött, hogy az emberek életét megtartsa, hogy megkeresse azt az embert, aki elveszett, és megmentse. Na ebben az összefüggésben kell ezt az egész igét néznünk, hogy van megváltás számunkra. Hogy bár tűzön kell átmennünk, mert a bűn ki kell, hogy égjen belőlünk, mert a bűn, a rossz, a gonosz, az nem mehet be az Isten országába. Az ítélet tüze, az ki kell, hogy égesse belőlünk a bűnt. De mi magunk nem kell, hogy elveszünk. Nem kell, hogy az örök tűzbe jussunk. Nem kell, hogy az Istentől örökre elválasztva legyünk azon a sötét és szomorú helyen, ahol nincs jelen ő. És ha ő nincs jelen, akkor nincs szeretet, és nincs békesség, és nincs öröm. Mert Jézus, az emberfia, akiről Dániel próféta jövendőlt, ő elvégezte a megváltást értünk. Ő magára vette a bűneinket, felvitte a keresztre, szenvedett és meghalt értünk. És hogyha benne való hit van ott a szívünkben, mert olvassuk az Isten igéjét, és keressük őt, és akarjuk, hogy ő odaadja azt az ajándékhitet a szívünkbe, hogyha benne való hit van a szívünkben, akkor nem rettegnünk és félnünk el az ítélettől, hanem örülni neki, hogy jaj, de jó lesz, hogy az ítéletkor az Isten kiéget minden bűnt, én magam pedig beléphetek az ő országába, ahol örökké élhetek, amit az Isten országát már nem rontja el a bűn, azt már, mivel a bűn nem kerülhet be oda, ezért nincs ott semmi rossz, nincs ott szomorúság, nincs ott fájdalom, nincs ott szenvedés, nekünk örülni kell ennek. De jó, hogy végleg szabad leszek minden bűntől. Mert az ítélet tüze azt ki fogja égetni belőlem. De én magam megmenekülhetek, én magam tisztán és igazul beléphetek az Isten országába, mert az emberfia, az Úr Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító megváltott engem, megszabadított engem. Valaki kérdezte múlt héten, hogy mégis milyen az az Isten, aki ezt is ezt csinálta, és akkor soroltam dolgokat, hogy mert az Isten ezt is megengedte, meg azt is. Milyen az az Isten, aki megengedi az ártatlanoknak a szenvedését, meg a halálát, meg félni rettegni kell tőle, és még ráadásul még ítéletet tart fölöttünk. Akkor gondolkoztam, mit válaszoljak, és azt mondtam, hogy hát igen, sok minden van. Persze sok mindent elő lehet hozni, sok kérdést föl lehet tenni, miért. De az az Isten, aki megtette azt, értem és érted, hogy belealászkodott egy emberi testbe, bele se bírunk ebbe gondolni, hogy az Isten, aki megteremtette a világ mindenséget, és aki mindent kézben tart, és akinek a hatalma végtelen hatalom, fogja magát és belealászkodik egy emberi testbe, és emberként megszületik erre a földre, és engedi azt, hogy őt megkínozzák, és átéli mindazt, amit mi átélünk, nehéz dolgokat, meg szenvedést, és a kínhalál, a kereszthalál, az az Isten, aki ezt megteszi, értem és érted, mert azt akarja, hogy én és te ott legyünk az ő országába, na az az Isten a szeretet. És hogy nem tudunk válaszolni a miértekre, hát persze, mert emberek vagyunk, és nem tudunk mindent. És nem tudok válaszolni arra, hogy miért engedi azt és ezt, és miért így, meg miért úgy. De az az Isten, aki emberré lett azért, hogy megmentsem, az az Isten a szeretet. És ez nem kérdés. Ez az Isten nyilvánvalóan szeret. És ezek után nem kell tőle félni, nem kell tőle rettegni, hanem lehet benne bízni. Lehet örülni előre a vele való találkozásnak. Nem rettegni és félni, hogy hú, elé állok és ítéletet tart fölöttem, hanem bízni benne és örülni annak, hogy de jó, hogy ott lehetek majd nála. Mert ő szeret, mert ő megment. Ugye eszünkbe jut, amikor a Luther Mártonnak mondja a rendfőnöke, hogy Márton egy irgalmas Isten keresel? Hát akkor nézz Jézus Krisztusra. Akkor tekints Jézus Krisztusra. Ott az irgalmas Isten. Ott a szerető Isten. Ott van az az Isten, aki miatt reménységünk lehet. És sem a meghalástól nem kell félnünk, rettegnünk, se attól, ami utána van. Mert az Isten annyira szeret, hogy megváltott. Azért jött, hogy megkeressen. Azért jött, hogy megmentsen, hogy megtartson, és oda vigyen az ő országába, ahol helyet készített számunkra. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó, hogy te újra és újra elmondod nekünk, hogy te szeretsz, te azért jöttél, hogy megkeressél, hogy megmentsél, hogy megtartsál, hogy bevigyél a te országodba. Uram, mi ezt sokszor elfelejtjük. Elmegyünk, hétköznap éljük az életünket, és meggyötörnek bennünket rossz gondolatok, félelmek, aggodalmak. Ne engedd, hogy távolodjunk tőled, épp ellenkezőleg. Ösztönöz bennünket arra, hogy elővegyük a te ígédet, és azzal táplálkozzunk. Ajándékozz meg bennünket igazi hittel, reménységgel, hogy a félelem helyett bizalom legyen a szívünkben. Az aggodalom helyett békesség, szomorúság helyett öröm, add meg azt az örömöt nekünk, amit csak te tudsz megadni, hogy örüljünk annak, hogy egyszer itt vége lesz, és ott lehetünk nálad az örömben. Amen.